Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a demenciát, annak okait, folyamatait ismerhetjük meg közelebbről. Előbb dr. Csigó Katalin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet intézetvezető pszichológusa segít megérteni mindezeket. Na gyorsan azért vegyük át a statisztikákat. Azt olvasni, hogy 50 millió embert érint világszerte, iszonytató szám. 250 ezer érintettje van Magyarországon, ami a hozzátartozókkal együtt körülbelül 1 millió embert jelent. Tehát 1 millió embernek okozhat ez a problémát, ilyen-olyan szintű problémát, 10-ből egy embernek, és 90 felett minden harmadik embert érint. Azt mondják erről a betegségről, hogy az agy igazolható betegsége. Mi történik pontosan az agyban?
Demencia, illetve ahogy ma már hívjuk, neurokognitív zavar, erről majd mindjárt beszélek, hogy miért, mi a különbség a két kifejezés közt, valóban egy népbetegség. A WHO előrejelzése szerint a következő 20 évben ez az 55 millió, ez 70-80 millióra fog fölmenni, tehát jelentősen nő ebben a megbetegedésben szenvedők aránya. Mivel az életkori számok kitolódnak, tehát egyre hosszabb életűek vagyunk, egyre nagyobb a valószínűsége annak is, hogy valamilyen kognitív hanyatlás, memória probléma, leépülés elindul nálunk, tehát nem nagyon tudok biztató dolgot mondani, hogy ez ne érintene bennünket. Az ebben az igazságtalan, hogy azok, akik minél többet megtesznek azért, hogy hosszú életet éljenek, tehát fenntartanak egy egészséges szellemi és testi aktivitást, a hosszú életkor miatt egyszerűen statisztikai törvényszerűség, hogy érinteni fogja valamilyen mértékben, időskorban ez bármelyikünket. Ma a nemzetközi osztályozási rendszerek, ahogyan mi gondolkodunk pszichiátriai, vagy neurológiai, vagy egyéb betegségekről, a demencia kifejezés helyett a neurokognitív zavart használják. Ez egy tágabb kifejezés, és talán ez arról is szól, hogy a stigmatizációt, vagy a megbélyegzettséget elkerüljük. Hiszen ha arra gondolunk, hogy valaki demens, akkor mindenkinek egy zavart, önmagáról már nem tudó, otthonápolásra szoruló, akár ágyba szoruló ember jut eszében, akinek minden működése leépül. Tehát ez egy kép bennünk a demenciáról, de ez ennél jóval összetettebb. Mert hogy vannak olyan állapotok, amikor csak részfunkciók érintődnek, van, amikor ennek a folyamatnak az elindulása tényleg látványosan és gyors ütemben romlik, még egy másik alcsoportban ez nem annyira egyértelmű, és nem feltétlenül jut el ilyen végletes, teljes leépüléshez az illető.
De mi történik pontosan a szervezetben és az agyban?
Ez a neurokognitív zavar, ez jelenleg egy nagyon intenzíven kutatott terület, különösen emiatt, mert hogy nagyon sokakat érint. Két döntő típusa van, az egyik az Alzheimer típusú leépülés, a másik pedig a vaszkuláris demencia. Ez két eltérő agyi folyamat. A vaszkuláris demenciában az érhálózat és annak a keringési zavaráról beszélünk, tehát egyszerűen az agyban lévő erek, ha leegyszerűsítve szeretném ezt mondani, akkor nem megfelelő módon szállítják az információkat. Ez különösen akkor érintett, amikor valaki sztrókot, tehát agyi infarktust kap, akár többször egymás után. Tehát ez egy érrendszeri probléma. Az Alzheimer típusú demencia, vagy neurokognitív zavar viszont egy jellegzetes szövettani deficittel jár együtt. Ez az az érdekes, hogy ezt 1906-ban fedezte fel Alzheimer, akiről ez a megbetegedés a nevét kapta. Egy beteg szövettanát megvizsgálta, és nagyon jellegzetes fehérje állományában szövettani eltéréseket talált. Tehát itt arról beszélünk, hogy az, ami az agyban az információkat az idegsejtek között szállítja, fehérjék, szinapszisok, ott elindul egy zavar, bizonyos amiloid fehérjék felszaporodnak és plakkokat képeznek, amiknek nem kellene ott lenniük, egy másik fehérje, a tau fehérje pedig elindul egy ilyen degenerációja, és annak a leépüléséről beszélünk.
Minek hatására?
Ez egy jó kérdés. Tehát ez mindenkit nyilván az érdekel, vagy nagyon sokakat érint, érdekel, hogy ez öröklődő-e. Valamilyen mértékig öröklődő, de ez töredék százaléka az, amiben azt tudjuk tudományos bizonyítékokkal kimondani, hogy ez egy öröklődő betegség. Ennek a genetikája ismert. Valószínűségeket és rizikófaktorokat lehet felsorolni. Ilyenek például a fejsérülések, ilyen a magas vérnyomás, a magas koleszterin, szívérendszeri megbetegedések, életmód, testsúly növekedés, tehát hogy ezek mind kockázatot jelentenek mindkét típusú megbetegedésben, de egyértelmű egy okot nem lehet megnevezni. És a gyógyítás szempontjából pedig az új kutatások pont ezeket a molekulákat próbálják fejleszteni, hogy vajon találunk-e olyan molekulát, ami az egyik fehérje leépülését lassítani tudja, vagy ezeket a plakkokat csökkenteni tudja, illetve az új ilyen kutatási irányzatok arról is szólnak, hogy tudunk-e olyan molekulákat más szemléletben az agy más területeit esetleg stimulálni, vagy gyógyszeresen, vagy akár elektromos stimulációkkal, ezek ilyen mélyagyi stimulációkat jelentenek, amik ilyen új kísérleti irányok, de jelenleg sajnos nem áll rendelkezésünkre egy gyógyszer az Alzheimer típusú demencia kezelésére.
Nem is visszafordítható, ugye?
Nem, a folyamat lassítható. Tehát arra van lehetőség, hogy vagy gyógyszeresen, vagy egyéb terápiás megközelítésekben a folyamatot lassítsuk. Tehát ezt folyamat lassító kezeléseknek lehetne nevezni tulajdonképpen.
De miért a rövidtávú memóriát támadja először? Mert hogy úgy tudom, elsőként a rövidtávú memória kezd el romlani.
Igen,
miért?
Az enyhe, tehát ez, amit úgy neveztem, hogy egy neurokognitív zavar, mint tágfogalom, azon belül egy altcsoport, az eredet szempontjából az Alzheimer vagy a vaszkuláris altcsoport, és ezeket súlyosság szerint is kategorizáljuk a klinikumban. Az első csoport, ez az enyhe csoport. Ott elsőként a rövidtávú memória érintett, és egyéb olyan kísérő tünetek jelennek meg, amik részben pszichológiai tünetek, amik nagyon könnyen összekeverhetővé teszik ezt a betegséget más pszichiátriai zavarral. Nagyon gyakori, hogy amit a család lát, vagy akár az érintett személy tapasztal magán, az egyszerűen egy szorongás, vagy elbizonytalanodás, rutin cselekvésekben és kifejezetten a döntéshozásban. Ugye például a döntéshozás az egy nagyon komplex agyi folyamat bennünk, amikor a legminimálisabb mindennapi döntést meghozzuk, akkor érintettek ebben memóriák, memóriafunkciók, de érintettek olyan munkamemóriát érintő készségeink, ami alapján problémákat megoldunk. És elsőként ezek a területek érintettek, míg a régi, hosszú távú megtartó memória az még intakt és épp. Ezt nehéz megmondani, hogy miért az agynak egy bizonyos területe érintett, de pont a fejlesztések, amiknek több iránya van, ezek a klasszikus, hagyományos megközelítések pont a folyamatot ilyen memória tréninggel próbálják lassítani, azt segítve, hogy azok az agyi hálózatok újból beinduljanak, és aktívan működésbe lendüljenek.
Egy gyors kitekintéssel fel tudjuk sorolni, hogy mik az elsőrendű tünetek? Tehát mi az, ami aggodalomra ad okot?
Az enyhe válfajban még a funkcióképesség megmarad. Tehát az illető önellátó viszi az életét, de megjelennek olyan részjelenségek, amik például beszédben jelentkeznek, szótalálási nehézség. És itt most ez nem azt jelenti, hogy a kifáradásban ez mindannyiunkkal előfordul, hogy egyszerűen nem jut eszünkbe valami, vagy keresem a szót, ez a nyelvem hegyén van, ez a jelenségről beszélünk. Ez ennél gyakoribbá válik. Vagy egyszerűen a beszédben azt veszi észre az illető, és különösen a környezete, hogy a lényeg elvész a beszédben, mintha valaki nem tudná tartani a fonalat, és a lényegnél maradni, hanem ilyen töltelék szavak jelennek meg, vagy egyre több lesz az oldalirányú leágazás a beszédben. amikor valaki körülményesen beszél, úgyhogy ez nem volt rá jellemző korábban, nem lehet egy témát végigvinni valakivel, a figyelem is lazábbá válik, kifáradás jelenik meg, akár az érdektelenség, apátia, a szorongás, és elindul valahogy a napi rutinnak a megborulása, de még megmarad a funkcióképesség, ez egy fontos diagnosztikai kritérium. Az ezt követő fázis, a középsúlyos fázisban, emellett már megjelenik a memória teljes rendszerének az érintettsége, ez a hosszú távú memóriát, tehát a régmúlt dolgokra való emlékezés is sérülni kezd.
Ott kitörlődik valami, vagy valami
tévesztések,
nem kapcsolódik.
Tévesztések jelennek meg, nem jönnek elő információk.
De az hova kerül? Ott blokkolódik valami az agyban?
Igen, tehát nem működik egyszerűen, attól függ, hogy éppen leépül az agynak azon rendszere és központja, az információk nem jutnak át az egyik idegsejtből a másikba, vagy pedig egy keringési zavarról beszélünk, ugye ez a két fő típusa.
Mindez örökre elveszett?
Az első fázisban, az enyhe fázisban nem. Van egy friss olyan kísérlet, amit egy ausztrál munkacsoport végzett el, nagyszámú enyhe állapotban, de már elindul a rövidtávú memória romlása, lévő beteget teszteltek egy memória tréninggel. Mi azt jelenti, hogy közben az agyhullámokat vizsgálták. És azt figyelték, hogy egészséges emberrel megcsináltak egy ilyen memória feladatot, és megcsinálták ebben az enyhe kognitív zavarban szenvedőknél is, és azt találták, hogy ugyanazok az agyi területek aktívan elkezdenek újból működni, tehát az elektromos aktivitást mérni tudjuk az agyban, a memória tréning közvetlen hatására, ami az egészséges személyekben magától értetődően működik. De ami ennél érdekesebb, az az, hogy nem csak a memória rendszer aktiválódott, hanem egy csomó más olyan lebeny is az agyban, ami mondjuk a tájékozódásért felel, hogy időben, térben tudom-e, hogy hol vagyok, hova helyezem el magam, és ami például a tanulási folyamatokért felel, azok is aktívabbá váltak. És egyrészt ezekből a kísérletekből több dologra tudunk következtetni, egyrészt jobban meg tudjuk érteni a demencia természetét, jobban megértjük a memória természetét is, és harmadrészt azt is jobban, mintha egy ilyen rehabilitációs eljárást megpróbálnánk kifejleszteni ezek alapján, hogy nem elég pluszán a memóriát tréningezni, mert ezek hálózatok az agyban, amik minden mindennel összefügg, és ha én adok a páciensnek egy ilyen gyakorló feladatot, az olyan feladatot kell adnom, ami nem egyszerűen azt célozza, hogy hány dolgot tud ő megjegyezni, hanem minél komplexebb műveleteket kell újból meg újból feladatként adni az agyunknak, mert ahogyan ez a kísérlet is bizonyította, újra és újra aktiválódni tudnak egy bizonyos időszakban még ezek az agyi területek, de azt is tudni kell a demenciáról, hogy altípustól függően, de ezek lassan-lassan aztán elvésznek, és az életkor előre haladtával, ahogyan azt a bevezetőben is mondtad, valóban egyre nagyobb arányú lesz az időskorúak között a demens betegek száma.
És ha jól sejtem, a depressziónak is van némi szerepe. Hogy jár ez kéz a kézben?
Ezt a klinikumban úgy nevezzük, hogy demencia vagy pseudodemencia. A pseudo azt jelenti, hogy mintha demencia lenne, aminek az elkülönítése lényeges. Az időskor vagy korosodás, talán az egy szebb kifejezés, hogyha nem öregedésnek nevezünk valamit, hanem korosodásnak. Nagyon speciális lélektani állapot, tehát vannak jellegzetes fizikai elváltozások, például az agy kapacitása valamilyen mértékben mérséklődik vagy csökken, és vannak jellegzetes pszichológiai változások is, amiben egy lényegi kérdés az időskori depressziónak a kérdése, ami nagyon sok hasonlóságot mutathat a demenciával.
Szinte törvényszerű, hogy megjelenik a depresszió előbb, mint a demencia?
A demencia első fázisában megjelennek depressziós tünetek, és az időskori depresszió is érinti a kognitív funkciókat. Tehát van egy ideig egy együttjárás úgy, hogy valójában épp az agy, és nincs valójában idegsejt hanyatlás, vagy nincs érrendszeri keringési zavar, de egyszerűen a hangulatzavar okoz olyan tüneteket, amit úgy lehet kívülről látni, hogy a betegnek nincs kedve semmihez, érdektelenné válik, ilyen bizonytalan, nem tudom válaszokat ad, korábban jellemző hobbiait nem követi, és ezek nagyon jellemzőek a leépülés első fázisára is, és a depresszióra is. És ezt tesztvizsgálatokkal döntjük el, például pszichológiai, neuropszichológiai vizsgálatokkal, meg klinikai pszichológiai vizsgálatokkal, hogy melyikről van valójában szó. Annak szoktunk drukkolni, hogy depresszióról legyen szó, mert az jól gyógyítható. És arra rendelkezésünkre állnak eszközök, míg a demencia indulása az csak lassítható, és az mindig egy nagyon nehéz diagnózis, és nagyon fájdalmas diagnózis tud lenni az érintett számára, és a család számára is különösen.
Egy, nem is tudom, hogy fogalmazza meg, általános értelembe vett időskori leépülés és a demencia közt mi a különbség? És hogy lehet mindezt megállapítani?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Ha azt, hogy az agyunk milyen kapacitását, hány százalékát használjuk, ez teljesen egyénfüggő. Általában tudunk százalékos hanyatlásról beszélni, amit úgy szoktunk megfogalmazni szakmai nyelven, hogy vannak ilyen korral együtt járó változások, amit ha én megmérek egy neuropszichológiai tesztben, akkor be tudom azt a rubrikába tenni, hogy az illető 65 éves kori átlaghoz képest hogyan teljesít, ami más lesz, mint egy 40 évesnek a szellemi teljesítménye. Mert a korral együtt jár bizonyos hanyatlás. Ebben is vannak nagyon nagy egyéni különbségek, azt lehet mondjuk nagyjából mondani, hogy olyan 30 éves korunkra érjük el szellemi kapacitásunk csúcsát, és onnan megyünk valamilyen mértékig lefelé, míg ha az ember ezt nem is így tapasztalja, hiszen a legaktívabb fázisunk az mondjuk 45, akár 50 éves korunkban van, de mégiscsak elindul egy kapacitás csökkenés, bizonyos mértékig. És ezt a neuropszichológiai tesztekben, amik ezeknek a teljesítményét mérik, szépen be tudjuk skálázni. És a beteg vizsgálatokban is azt figyeljük, hogy ehhez az átlaghoz, a saját átlaghoz képest vajon megtartotta a teljesítmény, vagy nem. Tehát valóban van valamilyen hanyatlás mindannyiunkban egyébként, és ezt, ha javaslatot tehetek, ez jó is, ha ennek a korosodását, vagy a korral együtt járó változásokat mindenki nagy megbékéléssel szemléli, és nem ugyanazt várja önmagától, mint amire mondjuk 40 évesen volt képes.
De ha jól sejtem, ezt szakember tesztjei során csak kétségbevonhatatlanul megállapítani.
Ez így van. Ezek egyszerű mérővizsgálatok, teljesítménymérővizsgálatok.
Arra nézve, és tudsz-e nekem mondani valami nagyon átélhető és megérthető, mert eddig nagyon sok mindent megértettem, amit korábban például nem nagyon tudtam, hogy miért van az, és ez gyakori panasz vagy tünet demens betegeknél, hogy nem ismerik meg a hozzátartozókat. Ott például mi blokkolódik?
Ez már a súlyos fázisban van. Tehát az enyhe fázisban ilyen még nem fordul elő. Ott ennél enyhébb, szolíd jeleket látunk, rövid távú memória, szótévesztések, figyelem megváltozása, döntéshozásban történő elbizonytalanodás. A középsúlyos és még inkább a súlyos fázisban van az, hogy nem ismeri fel már a saját családtagját, vagy néha tiszta pillanatokban felismeri, máskor pedig egyáltalán nem. Nincs arról igazából ismeretünk, hogy mit él át belül közben a beteg. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és sokszor a családtagok kérdezik, hogy ő vajon megéli-e azt, hogy például egyedül van, úgy éli-e meg, hogy idegenekkel van együtt. Ez nem biztos. Erre csak következtetni tudunk, indirekt jelekből, hogy mondjuk a beteg nyugtalanná válik-e, látványosan szorong-e, fél-e, például azért, mert úgy éli meg, hogy idegenek között van a saját családja jelenlétében. Tehát ezek indirekt jelek, rendkívül fájdalmasak ezek a példák. Ilyen filmeket tudok javasolni, amit érdemes megnézni, az Apa című film Anthony Hopkins főszereplésével, ez zseniálisan ábrázolja, hogy egy intellektuál, magasan képzett személynél hogyan indul el a leépülés, oda költözik hozzá a lánya, és ezek a klasszikus jelenetek a súlyosabbá válás során elindul az a félelem, hogy attól fél az apa, hogy elveszi a lakását a lánya, kisemmizik, nem is a lánya van ott, nem ismeri fel. Zseniális a színészi játék, és nagyon drámai az, ahogyan ennek az érzelmi állapotát bemutatják, hogy ez milyen hozzátartozóként átélni.
ez miért olyan gyakori, vagy miért törvényszerű, hogy a paranoia, a halucinációk, az ellenségkeresés, ez nagyon gyakran megjelenik.
Mert az agy nem működik már megfelelően, és egy funkciózavar van. Tehát egyszerűen az információk nem normál módon áramolnak, leépülnek azok a csatornák, amik az idegrendszer normál működését jelentik.
Igen, de miért nem a békésebb irány felé veszi az irányt a személyiség? Miért az agresszió, ha az megjelenik, sokszor megjelenik, tudomások szerint kísérő jelenség lehet az agresszió, és miért a különféle téveszmékbe való menekülés a megoldás?
Ez is egy érdekes kérdés. Nincs egyértelmű összefüggés, hogy a megbetegedés előtti személyiség karakternek volna-e ilyen befolyása, hogy aki egy kellemes, nyugodt, empatikus, derűs személy volt, ő derűs, nyugodt és barátságos lesz a leépülésében, vagy fordítva. Sajnos erre nem tudok biztatót mondani, ez egyszerűen egyikünk sem tudja megmondani, hogy az agyunk mikor, mit és hogyan kapcsol be, vagy ki, hogy ott mi fog történni ilyen állapotban. Ez talán ugyanaz a párhuzam, hasonló lehet, mert hogy ilyet átmenetileg is lehet valaki zavart és agresszív, például anyagcsere felborulás esetén, mondjuk valakinek leesik a vércukra, akkor ingerült lesz, és türelmetlen, és indulatos, egyszerűen egy vércukor leesésről beszélünk, ugyanezt egy másik személy meg békésen viseli, és ennek csak a vegetatív tünetei látszanak rajta. Ez kérdés, hogy ez pusztán önszabályozás-e, részben igen, részben meg nem.
Egy kiugró intellektust jobban és mélyebben érint, vagy semmi köze a korábbi állapotnak ahhoz, ami végül is megteremtődik 65-70-80 év fölött.
Igen, vagy 90
vagy
fölött.
Vagy 90 fölött.
Attól függ, hogy melyik típusú leépülésről beszélünk. Vannak nagyon gyors formák, ami független attól, hogy milyen magas volt az intellektus, ugyanolyan gyors lesz a leépülés.
És a végeredmény is.
És a végeredmény is ugyanaz. Ott az intellektusnak biztosan van szerepe, pont az enyhe állapotokban, amikor még lassítható a folyamat, hogy egy magasabb intellektusú személy könnyebben részt fog tudni venni ilyenfajta tréningekben, igényli is és keresi is azt a lehetőséget, hogy megmaradjon a szellemi aktivitás, ami egyébként mindannyiunk számára alapvetően szükséges, hogy fönntartsuk. Tehát ha valamit tehetünk a megelőzésért, az pontosan ez, hogy minél tovább, minél inkább fönntartani egy szellemi aktivitást magasabb életkorban is.
Az kivéthetőbbé
teszi. Ez lassíthatja, vagy akár megelőzhetővé teszi ezt a folyamatot, illetve azt is segítheti, hogy bizonyos funkciók minél tovább éppen maradjanak. Tehát ezt is nagyon nagy egyéni különbség van a betegek között, hogy valaki az otthonában még nagyon jól funkcionál, és a memória érintett, de pici segítséggel tulajdonképpen jó és minőségi életet tud élni, míg másnál halmozott, nem csak egy komponens érintett, hanem több ilyen kognitív készség is érintett, akkor hamarabb válik szükségessé az aktív gondozás, vagy gondoskodás, vagy segítés.
Egyet áruljál még, kérlek. Egy hozzátartozó, ha kellő idővel, forrással, erőforrással, türelemmel rendelkezik, hogy csinálhatja ezt jól?
Nagyon nehezen. Én azt szoktam látni ezeknél a családoknál, hogy hihetetlen bűntudatot okoz, mindenféle morális, etikai dilemmát, hogy beadják-e otthonba a leépülésben, kognitív zavarban szenvedő hozzátartozójukat, vagy sem. Ez mindig egyéni döntés kérdése, de azt látjuk, hogy leginkább pszichológiai segítségre vagy támogatásra egy idő után a családnak van szüksége. Végtelenül kimerítő, nem csak fizikailag, lelkileg is azt végignézni, hogy a szeretett családtagunk hogyan épül le, úgy, hogy közben ezt az érintett családtag egy ponton már nem szenvedésként éli meg, hiszen ő egy másik állapotban alakul át, ezt csak így tudom most megfogalmazni.
Bocsánat.
A családtag éli meg szenvedésként, mert ők azt tapasztalják, hogy a korábban ismert hozzátartozójukat veszítik el, és ez így is van.
Hát számukra legvilágosabb a lejtmenet.
Így van.
És van kimenet.
Az érintett számára már nem.
Ezt akarom kérdezni, lehet, hogy zárójeles csak a kérdés, de pillanatokra sem derül föl benne, vagy gyúl ki egy fény, hogy a 700-at neki. Mekkorát változtam?
Egy ponton már nem. Ott már ez nem lesz szempont. Tehát nincs abban szenvedés, hiszen már nem működnek azok az agyi területek sem. Fizikai szenvedés lehet, de az egy ápolási kérdés, hogy az illetőt néha már tisztába kell tenni, vagy meg kell etetni, vagy segíteni kell azt, hogy például el tudjon aludni, mert nem alszik el saját magától, mert az idegrendszer ilyen furcsa felborult állapotban működik. De a családnak azt gondolom, hogy bármennyire is szoros valakinek a viszonya a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, de pelenkázni a szüleinket, tisztába tenni, megpróbálni állandóan jelen lenni úgy, hogy a legtöbb ember viszi az életét, a saját családját, dolgozni kellene, gyerekekre kellene figyelni, ez rendkívül megterhelő. És mindig az egy döntés, de egyszerűen szükséges ilyenkor segítséget, gondozást igénybe venni, ami bűntudatkeltő, hogy idegenre bízom a családtagomat, de néha egy idegen egyszerűen objektívebben látja az állapotot, és objektívebben tud úgy reagálni, ahogyan az szükséges.
Nagyon szépen köszönöm.
Szívesen.
Dr. Csigó Katalin után következzék Szűcs Teri, irodalomtörténész, kritikus. Édesapjával közösen évek óta ápolja demens édesanyját. Gondolatait a demenciáról, az otthonápolás mindennapjairól a Visszatért hozzám az emlékezet című könyvben írta meg. Menjünk vissza egy picit az időbe. Tudomásom szerint édesanyád orosz, édesapád magyar. Ti tulajdonképpen Oroszországban kezdtétek el a családi életeteket. Hogy kerültetek aztán mégis vissza Magyarországra?
Hát a Szovjetunióban kezdődött a családi élet, és úgy került vissza a család, tehát én ott születtem, hogy az édesapám ott tanult, és lejárt ez az időszak, és akkor az új feleségét és az új kislányát elhozta. Mert nem olyan értelemben új, hogy lett volna régi, hanem hogy ezek ilyen friss életesemények voltak.
Ezek lettetek volna ti, az új kislány és az új feleség. Uh-huh. Édesanyádnál először a depresszió jelent meg, ugye? Uh-huh.
Igen.
Az hogy nyert teret? Hogy vettétek észre?
Ó, hát nagyon összetett tünetcsoportnak tűnik. Magam is nagyon nehezen tudok visszaemlékezni már arra, ami akkor történt. Pedig az egy nagyon hosszú időszak volt, de nagyon traumatikus volt.
Hány éves voltál te akkor?
Ez abszolút megelőzte az ő demenciáját. Tehát ezek mind felnőttkori dolgok, amikről én be tudok számolni. De ez egy vehemens sen jelentkező állapot volt. Én azt gondolom, hogy hozta a depressziónak a potenciális teljes spektrumát, és hosszú évekig tartott, és a demencia szempontjából azért gondolom fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert a depresszió idején kezdtek el olyan tünetek már jelentkezni, ahol a felejtés és vagy pontosabban a visszaemlékezésre való képtelenségnek a fájdalma az bele szivárgott a depressziós fájdalmakba.
Ez ilyen észrevétlen átmenet a depresszióból?
Hát a mi számunkra észrevétlen volt, mert mi laikusok vagyunk. Mi egy, most a többes szám itt ebben az időszakban az édesapámra is rám vonatkozik. Mi azt tudtuk csinálni, hogy megpróbáltunk mindent megtenni, hogy az ő kínjait enyhítsük. Volt egy hirtelen váltás, ami egy új szakasz volt, amiben jelen voltak tévképzetek is, és akkor elkezdődött nála egy olyan fajta viselkedés, amiben mi láttuk, hogy nincs kapcsolata valahogyan a hétköznapi világunkkal. És ami azért addig megvolt, érted, tehát, hogy hogyan érthető a különbség. Depressziósként mondjuk tudta azt mondani, hogy nem éhes, nem tud enni, nem érzi az ízeket, nem érdekli az egész, és nagyon szomorú volt, mert őt a gasztronómia foglalkoztatta, szeretett jól enni. Amikor valami megváltozott, akkor nem, láttuk, hogy nem pontosan érti, mi az, hogy étkezés, mit fogunk most csinálni. és ez nagyon zavarja.
De ha jól sejtem, édesanyád korábban a betegséget megelőzően egy érdeklődő, nyitott, eleven gondolkodású, az intellektusát keftelve és nagy szeretettel mozgató ember volt.
Igen, abszolút. Tehát, hogy őt érdekelte a kultúra, mindig voltak a kultúrának olyan szegmensei, amiket ő nagyon élvezett, és a hozzájuk való kapcsolódás az a természetes része volt az ő életének.
Egy ilyen ember esetén, amikor ilyesfajta képességromlás lép életbe, még fájdalmasabb szerinted?
Azt gondolom, hogy azok, akiknek az identitásuknak, szóval azoknak, akiknél az identitás alapja a tudás, a szellemi munka, a szellemi alkotás, ott megtapasztalni ezt a veszteséget, mert arról is meg vagyok győződve, hogy a betegségnek egy korai fázisában lereagálják, ami velük történik, és érzik a veszteséget, érzik az űrzavart, és vissza is kapják a környezettől a furcsa jelzésekben. Szóval igen, olyankor tud nagyon fájdalmas lenni, mert vagy még fájdalmasabb, mert át kell talán rendezni azt, hogy mit gondolunk arról, hogy én. Abban az időszakban, amit mi a számunkra fölismert demencia elejének tartunk, volt egy ilyen, hogy falás így evett a helyet, hogy lassan a szájához vinni a villát.
Ti ilyenkor mit csináltatok? Tehát egy hozzátartozó ilyenkor hogy reagál jól? Nyilván szívfájdító, szívbe markoló egy ilyen felismerés, vagy látni egy ilyesfajta folyamatot. De ti hogy reagáltatok?
Hogyha az ehhez kapcsolódó információk mind a kezünkben lennének, akkor nem lenne olyan ijesztő ezzel az egésszel szembesülni. Nekünk nagyon ijesztő volt, mert mindennek mi jártunk utána, pedig mondjuk ez 6 éve volt, az nem egy olyan hosszú időszak, és hát próbáltuk irányítani, meg kérdeztük is, hogy miért csinálod ezt, ami egy tök hülye kérdés, mert erre nem tud a demenciával élő egy kifejtő választ adni. És aztán megtanultuk, hogy kell viszonyulni. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy a kezdeti sok után valahogyan eltaláltunk jó gyakorlatokhoz az otthoni életben.
Mondasz példákat?
És utána átrendeződött az ő viselkedése is, és az állapot romlása lelassult, sőt, megtapasztaltunk olyan dolgokat, amikről nem szoktak mesélni hozzátartozóknak, mert a nagy narratívába a demenciáról ezek, szóval még nincsenek beleírva, hogy visszatértek képességei, nagyon fontos alapképességeit, újra el tudta sajátítani.
Minek nyomán? Tehát milyen gyakorlatokat fejlesztettetek ki? Hogy reagáltatok jól?
Hát lehiggadtunk, kezdjük azzal, hogy nagyon fontos az, hogy a teljes pánikból valahogyan le kell nyugodni, és el kell fogadni, hogy ez is egy betegség. Érdemes a kommunikációt átrendezni, a hétköznapi életnek az alaptevékenységeit átrendezni. A mi kommunikációnkban fontos lett a leegyszerűsödés, a szemébenézés, azzal a hangerősséggel beszélni, amiről biztos tudjuk, hogy eljut hozzá. Tehát a beszédünkben hozzáidomulni, és megtanulni, megérteni azt, amit ő mond, ugye nagyon sokszor más szót használ, vagy nagyon sokszor a jelzéseiből kell kitalálni, hogy mit akar.
És mond, a hozzátartozók esetén nem jelenik meg érzés, bármennyire is nem kellemes érzés, de akár meg is jelenhet a vád, vagy a düh. Hisz egy szeretett ember hirtelenjében nem azon a minőségen tud teljesíteni, ahogy megszoktuk. Ez egy szerintem teljesen természetes emberi érzés, hogy a nagyon szeretett ember esetén elkezdünk, magunk se tudjuk, hogy kire, hogy miért, és minek, de haragudni, hogy miért nem tudod azt, amilyen voltál fél évvel ezelőtt.
Az elején nyilván volt, és minden nagyobb változáskor én annyira kétségbe szoktam esni, hogy olyankor mérges is leszek. Tehát a miért nem tudsz fölállni már? Ezt 6 évvel a depresszióval való együtt élés után is tudok ilyen egetverő marhaságot mondani. Mert valahogy reagálni kell, mert valami történik az érzelmeimmel, de azt hiszem, hogy ez inkább az ijegység attól, hogy ha nem tud fölállni, nem át kell az egész életünket újra rendezni, és hogy lesz a jövőnk. Úgyhogy ezt azért mi elengedtük, azt hiszem, hogy a betegség tudata a hozzátartozók részéről mérhetetlenül fontos. Ez egy olyan betegség, ami sok jót tud produkálni, és hát rettenetes dolgokat.
Milyen jót produkál?
Lett egy fix, élhető napi rend, ami az ő napját is meghatározza, tehát elkezdett tudni dolgokat, hogy mégis mi mikor van, miután. Ugye ezt is el lehet felejteni, de azt tudja, hogy rendezett napokat élünk, van valamiféle rendje az időnek, stb. Ami végtelenül fontos a demenciával élőnél, megadni neki a nyugalomnak az érzését, mert akkor történnek ezek a csodaszerű dolgok, amiket említettem, hogy elveszettnek hitképességek, vissza tudnak térni, új tudásokat lehet elsajátítani. Az anyám például költözött egyet egy lakásból, egy házba, és meg tudta tanulni az ottani teret úgy, hogy nincs elveszve, otthon érzi magát. Hát ez fantasztikus, ha belegondolsz. Szóval ilyenek. És még mik voltak? A magyar nyelv újra használatba vétele. Ugye a második nyelvét elfelejtette, akkor, amikor ez a nagyon ilyen lavinaszerű demencia.
Második nyelv a magyar, olyan sejtem, azt
igen,
elvesztette?
Azt elvesztette, és én meg voltam róla győződve, hogy annak búcsút mondtunk, és az édesapám nem volt. És az édesapámnak voltak valamiféle olyan gyakorlatai, amikkel a második nyelv vissza tudott térni. Most megint elmenőben van, de néha egy-egy szóra, egy-egy kifejezése, sőt helyzetre. Tehát ha jól van, meg tudja állapítani, hogy egy magyarul beszélő ember van vele, és elég szép mondatokat össze tud rakni.
A ti esetekben az nagyon egyértelmű volt, hogy ti otthon édesapáddal ketten próbáljátok meg mindezt megoldani és kezelni?
Nem volt teljesen egyértelmű. Egyfelől olyan üzeneteket kaptunk. Tehát ilyenkor nem, a társadalmi üzenet az azt hiszem, hogy hát azért az ilyen betegektől, tehát hogy nem lehet együtt élni velük.
De ez kisugározta felétek?
Lényegében mindenki, mert azt gondolom, hogy és lehet, hogy nincs igazam, tehát hogy ez most egy végtelenül szubjektív hiedelem megint csak, hogy az elsődleges megoldási mód, amit ilyenkor a családoknak, családtagoknak adnak, az az, hogy valahogy az elhelyezést oldják meg, mert ezt nem lehet bírni. A mi esetünkben, hát egyfelől ugye mi akkor már végigcsináltunk egy nagyon hosszú otthongondozást, ami a depressziót illeti, és láttuk ezt a nyelvesztést, tehát nehéz volt elképzelni, hogy hogyan fognak oroszul beszélni vele egy intézményben, de ennél még fontosabb volt az, hogy érzelmileg nagyon erősen kapcsolódik hozzánk a mai napig, és nagyon kommunikatív. És akkor mindez úgy csapódott le bennünk, hogy nézzük meg, hogy az otthongondozást föl tudjuk-e építeni. És többféle módon futottunk ennek neki, és azóta is zajlik. Ehhez azt tudom hozzátenni, hogy minden család eljuthat a határaihoz.
Ti volt, hogy közel jártatok hozzá?
Igen, persze.
És hogy lendül át az ember?
Nem tudom. Azt hiszem, hogy hogy szembenéznek a helyzettel, vagy mi fogunk, és azt mondjuk, hogy ezt már nem tudjuk megoldani.
Jelenleg édesapád a ketten látjátok el az ő gondozását, hogy van még segítség?
Az élettársam volt benne sokat ebben a történetben, és nagy szerencsénk volt, mert hogy találtunk tehát hogy kell ezt mondani, intézményi segítséget, ami az otthon gondozást illeti. Ha élhető körülmények tudnak létrejönni, élhetőek a demenciával élő ember számára, akkor ez az ember nagyon sok örömet tud találni az életben, és akik őt szeretik, hogyha el tudják fogadni ezt az egész helyzetet, őket is nagyon sok öröm éri.
Szerinted mik most édesanyád hétköznapi örömei?
Most ő egy szenvedéssel telibb állapotban van, de ha jól van, a legfontosabb öröme, hogy együtt van az emberrel, akit nagyon szeret, az a férje. A másikkal, akit nagyon szeret, az a lánya. És még jönnek jófej emberek, akik őt szeretik, és akikkel vidámság van, és énekli, és...
Miket énekeltek?
És mondjuk ez az élettársam hozott nagyon sok zenét, meg nevetést az anyámnak az életébe. Imádja a zenét, amit kívülről fúj, azok a szovjet sanzonok abból az életszakaszból, amikor ő nagyon közel volt a szovjet kultúrának ahhoz a szegmenséhez. És ezek megmaradtak, és ez is azt hiszem, hogy a demenciával élőknek a nagy többségére igaz, hogy a zenére egészen fantasztikusan reagálnak, tehát kapukat tud megnyitni, emlékeket tud felidézni.
Ez hogy néz ki a gyakorlatot? Betesztek például egy ilyen sanzont, és az ő arca, vonásai hirtelenjében átalakulnak és ellágyulnak?
Hát kezdjük azzal, hogy tudja a szöveget néha, és tud énekelni. Tehát, hogy ez már fantasztikus. Mert hogy megmaradt a ritmus érzéke például, fantasztikusan tartja az ütemet, hogy odafigyel. De most nálunk már ilyen szinten vannak a pozitív dolgok.
Ő ez idő szerint milyen állapotban van? Megismer például titeket?
Igen, igen.
Ez a fajta képessége mindig megmaradt? Vagy ez is hullámzó?
Voltak olyanok, hogy másodikra, tehát hogy valamire ráállt, hogy én ki vagyok, de másodikra meg már abszolút tudta. Tehát én úgy veszem, hogy ez a képességem most még megvan. Sok demenciával élőnél vannak ezek a különös epizódok, amikor teljes fényességében visszatér, és újra birtokolhatóvá válik az elveszett tudás. De ezek epizódok, ezek szűk intervallumok. Ami akkor hiányzik, vagy lehet, hogy csak ilyen nyomokban van ott, az a tudás, hogy én egy demenciával élő ember vagyok.
Akkor megjelenik.
Nem, mondod. Akkor nem tud megjelenni, mert mindenre emlékeznek. Ugye ez egy egészen ilyen, ez olyan, mint egy ilyen logikai csapda. olyan, mint a, nem tudom, ez egy ilyen ördöglakat helyzet.
Tehát akkor mindenre emlékeznek, azt mondod?
Ez nagyon sok embernél van, az anyámnál is volt ilyen, ugye a cím egy ilyen éjszakából fakad. Tehát nagyon maradandó lett az én számomra.
Arra rájöttél, hogy ez minek hatására képződik meg ez a fajta más állapot, amikor
fényül? Nem, nek fogalmam sincs.
Teljesen esetleges?
Azt gondolom, hát erről szakembert kell megkérdezni, ők tudnak erről nyilván. Az egy egészen csodálatos szerv, és nekünk, amikor azt gondoljuk, hogy jól működik, minden oké, néha fáradtak vagyunk, de megy a gép, nekünk nem is kell arról tudni, hogy mennyire fantasztikus és sokrétű és komplex az, amit van nekünk a fejünkben, de azoknál, akiknél kihullanak kötések, képességek, sérül ez az egész csodálatos szerkezet, ott tudnak meglepő új kapcsolódások jelentkezni, átrendeződések, Ezt én láttam anyámnál, ezt én megtapasztaltam.
Agressziót tapasztaltatok rajta?
Igen, igen, ez nagyon általános, tehát engem le tud kiabálni, és hát másoknál meg aztán egészen ugye markáns történetek szólnak erről. A nagy kérdés az az, hogy ugye nagyon sokszor ugye afelé irányul, aki ott van. Ha a közeli szerető ember van ott, nagyon sokszor az kapja ezt az egészet a nyakába.
Hogy lehet erre kellő önuralommal reagálni?
Hát ezt látom, hogy ez mindenkinél kérdés, és ezt úgy is látom, hogy nekünk nagyon sok önsegítő csoportunk van a neten, ahol fantasztikus kommunikáció zajlik, és hát nagyon gyakran tolul fel emberekbe, hogy miért mondja, hogy miért pont nekem, hát én ott vagyok vele, és úgy szeretem, és miért pont nekem mondja, de azt hiszem ezért, mert mi vagyunk ott, és mi vagyunk a legfontosabbak, és akkor valahogy mi kapjuk ezt, nagyon nehéz elhordozni. Még úgy is, hogy ennyi mindent gondolok róla. És az édesapámnak még nehezebb, ez egy jóval korábbi kérdésed volt, hogy milyen érzésekkel látják a hozzátartozók a veszteséget. Azt gondolom, hogy a házastársaknak más lehet a pozíciójuk. Nem, a pozíciók mindenképpen más, de a veszteségérzésük az más lehet gyakran, mint a gyermekeké.
Amennyiben?
Hát, amennyiben mondjuk én már felnőtt lettem, és mondjuk lett egy külön életem, és annak a távolságából
világos
közelítek vissza az anyukámhoz, és az, aki meg leél vele együtt, és fölépít együtt egy felnőtt életet a szeretetben, és akkor abból dől ki valaki, vagy nem dől ki, de másképp van benne, az egy nehezebb folyamat.
Hallom, hogy időnként emlékezteted őt élete egyik másik motívumára, tehát szoktál neki kvázi mesélni arról, hogy milyen is volt az ő élete?
Ez egy stratégia, amit én véletlenül találtam ki, és aztán bejött. Én nem tudtam, de amit elkezdtem csinálni, az az ő hosszú távú emlékeihez való visszatalálás valamilyen módon, és azokból az újraalkotása annak, hogy ő ki és honnan jön. Talán így tudom ezt összefoglalni.
Azért, bocsánat, az egy megrendítő dolog lehet, amikor valaki a saját édesanyjának meséli el az ő életét.
Megrendítő volt. Akkor erre emlékszem, ez is egy éjszaka volt, és ez nem a... Hát, volt benne világosság, de nem ez a nagy világosság éjszakája volt. És akkor tényleg nem is tudom, hogy honnan jött ez az ötlet, de megrendítő volt, hogy én most kipróbálok valamit, mert nem látok semmi mást. És akkor elkezdtem neki mesélni jó dolgokat őróla, arról az időszakról, amikor ő a ilyen virágzóbb fiatal nő volt. És ezekről én tudtam, mert ezekről valamennyit mesélt, és azt is tudtam, hogy ez az a kép, ami neki a legkedvesebb képe önmagáról. És akkor azt megpróbáltam visszamesélni neki, és erre nagyon, nagyon szépen reagált, mert ezek rezonáltak benne, mert a hosszú távú emlékekhez könnyebb is visszatalálni azóta, ezt én már tudom, és elkezdett ezekből építkezni, és most azért még mindig vannak neki narratívái arról, hogy ő honnan jön, ki volt, mivel foglalkozott, mi a fontos neki, kit szeretett, és ez a lehető legfontosabb a demenciában. Ami engem illet, az volt a nagyon érdekes, hogy a hosszú távú emlékezetből feljöttek olyan dolgok, amiket ő nem mesélt régebben.
De valós dolgok.
Mm. És akkor ez inspirált engem is, hogy akkor még kutassak, utána nézni, tudhatjuk-e már, hogy a nagyapám hol halt meg, és hogyan, ami kiderült.
Amiről te korábban nem sejtettél semmit? Vagy nem tudtál?
Amit én nem tudtam, igen.
Két dolgot áruljál még, kérlek. Az egyik, hogy azt olvastam, hogy hozzátartozók esetén, tehát öröklődés vonatkozásában megnő a kockázata a demenciának. Te tartasz-e ilyen értelemben bármilyen önvizsgálatot, van-e benned félelem, számolsz-e azzal, kell-e számoljunk azzal, hogyha van egy ilyen érintettség, akkor az nehogy életbe lépjen.
Abszolút. Abszolút. Tehát én komolyan kell vegyem azt, amiről írok. Azt hiszem, tehát hogy nekem fair módon kell ezt végigcsinálnom most már, ezt gondolom. És a fairséghez hozzátartozik, hogy valóban nálunk nagyobb az esélye a demenciák megjelenésének, tehát én egy adott ponton fogok menni valószínűleg kivizsgálás, hogy mi lesz az az adott pont, mit kell nekem ahhoz megtapasztalni, ezt most még nem tudom megválaszolni. Szoktam azon gondolkodni, hogy és akkor én mit fogok akkor reagálni és csinálni, ha mondjuk kapok egy ilyen diagnózist, mert mintha túl könnyű szívvel tudnám mondani, hogy a minél korábbi diagnózis nagyon fontos, mert elő lehet készülni a továbbiakra, vagy a továbbiakból nagyon sok mindenre. Mikor kicsi voltam, nagyon közel voltunk egymáshoz, de amikor az önálló személyiségem valahogy útnak indult, akkor elkezdtünk eltávolodni, mert valahogy, mintha mást kerestünk volna egymásban.
És ez most összehozott bennetek.
És most pedig az van, hogy ő nagyon a jelenben él, a jelennek az örömeit keresi, hogyha ha jól van éppen a pillanatban. Ezt én is átvettem, és mi pedig ugye az ő igényeit is számon tartjuk, tehát mi is a jelenben vagyunk, tehát leegyszerűsödik az egész, és nagyon intimé válik, és ettől nagyon közelivé is. Úgyhogy igen, most azt tudom mondani, hogy nagyon közel vagyunk, és a másik dolog, amit tudok, hogy ez nagyon sok emberrel megtörténik. Azért is tartanám hát életbevágóan fontosnak, hogy megfelelő segítségekkel, többféle segítséggel az otthongondozás az egy opció legyen a mi társadalmunkban, hogy ez a közelség ez megadathasson azoknak, akik vágynának erre.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez volt a Lélekben dr. Csigó Katalinnal és Szűcs Terivel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Rózsa Egyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.